a mi segítségünk, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Hallgassátok meg a húsvéti evangéliumot, úgy, ahogy azt elénkbe adja a Szentírás, azon belül is Lukács evangéliumának 24. része. Olvasom az első 12 verset, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa az igét. A hét első napján pedig, kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak közt az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnösök kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírul adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Gyertek testvéreim, hajtsuk meg a fejünket fennállva, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, szerető Istenünk! Olyan jó évről évre összegyűlni, hogy veled és egymással húsvétot ünnepelhessünk. Köszönjük, hogy Te emlékeztetsz bennünket a feltámadásra, a halálnak, a bűnnek az eltörlésére. Örömmel a szívünkben jöttünk a Te házadba, hogy megosszuk egymással is az örömünket, és hogy a Te igédre hallgassunk. Kérjük, hogy légy jelen ezen az Isten tiszteleten, és szent lelked nyissa meg a szíveket és a lelkeket az ige előtt, hogy az célba érhessen a mi életünkben. Jézus nevéért erre kérünk. Amen. A már felolvasott ige részből Lukács evangéliumának a 24. részéből szeretnék kiemelni néhány verset, az 5-től a 9. versig. Így szólnak az angyalok a történetben. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogy beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnösök kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és ha harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól hírul adták mindezt a 11-nek és a többieknek. Amen. Kedves húsvétot ünneplő gyülekezet, kikről hallottunk, kiket láttunk ebben a mai történetben? Asszonyok a sírnál. Asszonyok közelednek Jézus sírja felé. Valószínűleg úgy, olyan nehéz és elszorult szívvel, mint ahogyan mi is közeledünk egy-egy temetés, egy-egy haláleset felé. Egy élettelen testhez indultak megadni a végtisztességet. Képzelhetjük, hogy milyen mély fájdalom volt az ő szívükben. Biztos, hogy valahogy úgy éreztek, ahogyan mi is reagálunk egy-egy szerettünknek az elvesztésekor. Tudják a testvérek, amikor még nem nagyon sikerült felfogni, amikor még nem sikerült megérteni, elhinni azt, hogy valaki már nincs többé mellettünk. ahogy a teherhordó serpák szokták mondani, amikor megállnak egy kicsit pihenni, hogy meg kell várni, amíg a lelkük is odaér, amíg utoléri őket a lelkük. Kicsit ők is így vannak, kicsit gyászban mi is így vagyunk, hogy a lelkünk az még nem érte utol az eseményeket. Éppen ezért a búcsúzásnak, a feldolgozásnak jó alkalma lehet ez, amikor ők megadják a testnek a végtisztességet, amikor elmennek és bekenik a holttestet drága olajokkal. Ahogyan nálunk is, sokszor segítség a sok temetés körüli szervezni való, és maga a temetés segítség abban, hogy el tudjunk búcsúzni egy-egy családtagunktól, egy-egy szerettünktől, és hogy fejben, lélekben utol tudjuk érni azt, ami velünk történt. Ezek az asszonyok most ezen az úton álltak. Erre az útra léptek rá, ami mint egy lelki út is lehet a számukra, annak az elhívésében, hogy íme úgy tűnik, a halál az diadalmaskodott. Úgy érzi ezt minden egyes ember, aki elveszti egy családtagját, egy ismerősét, hogy tessék, a halál győzött. Pedig milyen furcsa, mennyi időt szántak erre az emberre, például a szülei, vagy mennyit dolgozott ő maga, és ki kell mondjuk, hogy mindez hiába volt. Megfordulnak ilyen gondolatok az embernek a fejében, hogy hiába. És milyen érdekes, minthogyha ez a hiába lenne az, amit ilyenkor a sátán sugallani próbál. Bár az ember tragédiája, madás ember tragédiája nem része a Bibliánknak, mégis mennyire kifejező, hogy az ottani sátán, Lucifer, sok-sok színen, sok-sok koron, sok-sok világon keresztül végig arról próbálja meggyőzni az embert, hogy ez mind fölösleges, mind hiába. Az életet legyőzi a halál. Hiába próbál meg mindent, hiába küzd erejét megfeszítve, mégis a végén minden az enyészeté, a halálé az utolsó szó. Múlt héten az én osztályommal egy kórházban jártunk, lelkigondozói gyakorlaton vettünk részt, és ez azt jelentette, hogy betegekkel kellett beszélgetnünk a budai irgalmas rendi kórházban. És ahogy az egyik kórterembe beléptem, nagy meglepetésemre egy apró néni fönt térdelt az ő ágyán, és nagy lendülettel és nagyon haragosan szónokolt, hogy bizony meg ne öregedjen az ember, mert ilyenkor az életnek már nincsen értelme. Ilyenkor már csak betegség van, csak szenvedés, jobb lenne ennél már a halál is. Még azt is mondta, hogy ő bizony megkérte az orvost, hogy ahelyett, hogy annyi pénzt és energiát beleöl az ő gyógyításába, inkább csak adjon neki valamit, amitől elalszik örökre. Ez a néni, ez az idős asszony is úgy döntött, hogy ez az élet már hiába. Azt gondolta ő is, hogy a halál diadalmaskodik. És Jézus korában is így gondolkodtak a betegségekről. Azt gondolták, hogy a beteg ember az már olyan állapotban van, mint hogyha rajta is erőt vett volna a halál. És éppen ezért, akik komolyan betegek voltak, akár fertőző betegek, mint amilyen betegségekről olvasunk a Bibliában, poklosok, fertőző betegek, esetleg olyanok, akik rohamokkal küzdöttek, és ezért úgy gondolták, hogy ördöngősek, ezeket az embereket a város falain kívül rekesztették. Nekik ott kellett élni, szinte hordákba csapódva, és néha eresztettek ki nekik némi elesélyet. Úgy tűnik, ők is úgy gondolták, hogy a halál az az életnek a vége, a halállal vége mindennek, és hiába. És mit mondhatunk ma itt Magyarországon? Ismerjük a statisztikáinkat, tudjuk azt, hogy vezető helyen vagyunk például az öngyilkosságoknak a számában, tudjuk, és nagyon elszomorító tény, hogy hány abortusz történik, tudjuk, hogy hány meg nem született gyerek van Magyarországon. Sajnos nem csak akkor ott, Jézus korában a betegekre, hanem mi is, hogyha most körülnézünk, sok esetben azt éljük meg, hogy itt a halál győzelmét hirdetik a dolgok, az emberek, a körülmények. A halálé a győzelem. Ez az ember tragédiája. De ezek az asszonyok, akiket ebben a történetben látunk, és járják ezt a lelki utat, ők elérnek valahova. Ők elérnek oda, ahova indultak, a búcsúnak a helyére. És nem azt találják ott, amit ők vártak, amire ők készültek. Hiszen a kő el van hengerítve, a sírnál angyalok állnak, és a holttest pedig sehol sincsen. Kiózanítólag hat az angyal szava, mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Nincs itt. Nincs itt a halott, nincs itt a halál. Nincs itt az alkalma a búcsúzásnak, és nincs itt az ideje annak, hogy ők most megbéküljenek a halálnak a tényével. Azért, mert ez a pillanat, ez a történés itt, ez nem a halál diadalának a pillanata. Olvassuk, hogy nagyon megilletődtek ezek az asszonyok. Biztosan nagyon zavart lelkiállapotba kerültek. Ha azt mondtam, hogy eddig sem biztos, hogy föl tudták dolgozni a történteket, hogy utol tudták érni fejben a dolgokat, akkor vajon mit kezdhettek ezzel a hirtelen nagy fordulattal? Hiszen egész eddig ők búcsúra készültek, gyászra gyűltek össze. És most mégis azt hallják, hogy nem gyászolniuk kell, hanem vigadniuk és örülniük, ünnepelni kell. Ők, akiknek a gondolatai és a tettei most a halál körül forogtak, most nagyon gyors váltással kell, hogy az élet felé forduljanak. Mert nem a halállal találkoztak ott a sírnál, ahogy várták, hanem az élettel. Ez van ebben a pár szóban, hogy nincs itt. Az üres sírral találkoztak. A búsulás, a gyász és az elvesztés fájdalma helyett, amit most ők kaptak, az a megajándékozottságnak az érzése. A sok hiába helyett jött egy mégis. Mégis él. Mégis igaz volt mindaz, amit elhittünk Jézusról. Mégsem volt hiába, hogy őt követtük. Itt, ebben a pillanatban, ebben a nincs ittben igazolódik minden. Mindaz, amit Jézus nekik tanított, mindaz, amit már régtől fogva a próféták megmondtak, és a saját életük is. Mert saját életüket eddig Jézusnak a követésére, Isten országának a szolgálatára töltötték. Nem hiába, mégis él. Jézus él, és nem csak ő. Jézus Krisztus váltsága és halála által immár ez az élet, ez a miénk is. Egy új élet, egy örök élet. És a történetünk folytatódik a Biblia alapjain. Az asszonyok elmennek, és továbbadják ezt a hírt. Továbbadják azt, aminek ők a tanúi lettek. De a tanítványok nem hittek nekik. Nem hittek. Mint ahogy Tamás sem hitt addig, amíg meg nem érintette az Úrnak a sebeit. Péternek is kevés volt az információ, ő úgy gondolta, hogy ő bizony elfut a sírhoz, és megnézi a saját szemével, hogy mi történt ott. Annyira könnyen tudunk mi is kételkedni. És mi mai emberek könnyen megmagyarázzuk. Átéltünk hazug rendszereket, átéltünk rengeteg korrupciót. Kinek is lehet itt ma már hinni? Reklámokból, tévéből, rádióból özönlik felénk az információ, kinek lehet itt még hinni. És sok esetben nem merünk hinni senkinek inkább. És úgy tűnik, hogy nem különböznek tőlünk sokban ezek a Jézus korabeli emberek sem. Ők sem mertek már hinni. Szkeptikusak vagyunk, nem merünk hinni senkinek. De itt is, a történetnek ebben a szálában is eljön a fordulat. Mert az Úr megadta ezeknek az embereknek, hogy találkozhassanak vele. Megjelenik nekik. Azon túl, hogy hallották a hírt, a híradást az asszonyoktól, azon túl megadta nekik a lehetőséget arra, hogy meg is tapasztalják az ő jelenlétét. Hogy megtapasztalják azt, hogy ő él, és hogy a halál legyőzetett. Péter láthatta az üres sírt, és később az Úrral is találkozott. a tanítványoknak is megjelenik, amikor együtt vannak, és eszik velük. Mert bár boldogok azok, akik úgy is tudnak hinni, hogy nem látnak, azért mégis kell, hogy legyen valami fajta megtapasztalásunk. A Heidelbergi K.T. arra tanít minket, és azt mondja, amikor megkérdezi, hogy mi az igaz hit, hogy a hit nem csak az a bizonyos megismerés, nem csak az a hír, amit elfogadunk, nem csak egy objektív tény, hanem egyszer s mind szívbéli bizalom is, melyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem. Tehát több, mint racionális tudás, több, mint ismeret, több, mint elhinni azt a rövidke mondatot, hogy a világegyetem folyton tágul. Sokkal több ennél a hit. Hit az, hogyha amellett, az ismeret mellett, amellett a hír mellett, én érzem, tudom, megtapasztaltam azt, hogy ez rám is kihatással van. Amikor megtapasztalom azt, hogy bizony az én személyes életemre nézve is van hatása Istennek, és van hatása Jézus kereszthalálának és feltámadásának. Az angyal is ezért korholja ott az asszonyokat, vagy Jézus is ezért korholja az Emmausi úton a tanítványokat, hogy úgy tesznek, mintha minden csodát, mintha Jézus minden tanítását elfelejtették volna egy időre. Emlékezzetek! Emlékezzetek vissza! Így szól az angyal az igényben. Az emlékezés nagy erő. Fontos, hogy bármikor, amikor reménytelennek érezzük az életünket, amikor úgy gondoljuk, hogy a halál az lehet mégiscsak győzedelmeskedik, akkor mi is emlékezzünk. Emlékezzünk ezekre a megtapasztalásokra. Emlékszünk arra, hogy hogyan szólított meg bennünket az Úristen legelőször. Hogyan hallottuk meg az ő hangját, ki által. Emlékszünk, hogy hogyan térített bennünket magához. Emlékszünk, hogy hogyan hívott el bennünket. Személyesen minket. Emlékszünk arra, amikor annyi sok véletlen állt össze a mi saját életünk kedvéért, hogy már nem tudtuk tovább tagadni az Isten létét. Ugye megvannak az életünkben ezek a megtapasztalások. Ezekre kell visszaemlékeznünk. Ezekre a csodákra, amiket véghez vitt az Úr a mi életünkben. És a tanításokra. Legyen ez előttünk mindannyiszor, amikor elbizonytalanodunk. Amikor szem elől veszítjük azt, hogy a kereszten az élet győzedelmeskedett. Legyenek ezek a pillanatok azok, ezek az emlékek azok, amelyekbe belekapaszkodunk, akkor, amikor úgy tűnik, hogy az életünk felborul. És azt is a szívetekre szeretném helyezni, hogy amikor továbbadjuk ezt a hírt, ahogyan az asszonyok is elmentek és továbbadták, akkor ez ne csak egy információ legyen. Ne csak egy hír, ne csak egy ismeret, hanem ahogyan Jézusnál a szavak és a tettek nagyon egységben, nagyon szoros kapcsolatban álltak, úgy nekünk is így kell továbbadni a hitünket. Hogy mire gondolok itt pontosan. Nagyon sok misszióban hallom és látom, hogy például a fiatal kallódó mentő misszióban, vagy a cigány misszióban, nem elég hirdetni az evangéliumot, nem elég beszélni az embereknek Istenről, mert segítség kell nekik. Mert sokan közülük 13-14-20 éves létükre még nem tanultak meg például fogatmosni. Nem tanulták meg, hogy hogy tartsák a saját testüket és a saját ruháikat tisztán. Sokszor segíteni kell nekik abban is, hogy valami munkahelyet, valami képzettséget találjanak. És ugyanígy egy külföldi misszióban, Kenyában láthattam, hogy az ottani misszionáriusoknak nem elég hirdetni a feltámadást, nem elég beszélni, hanem sokszor bizony kapát kell ragadniuk, mert az ottani afrikai törzsi embereknek meg kell tanulniuk a földművelésnek a csínyát, vinyát ahhoz, hogy túléljenek. Sokszor nem elég a mi szavunk. Sokszor meg kell, hogy legyen egy egyensúly a mi hitünkben. Meg kell, hogy legyenek a szavaink arra, hogy elmondjuk, hogy mi is történt, de legyenek meg a tetteink is, és főleg az életünk, ami ezt támogatja. Elsősorban azzal, hogy odaállunk az olyan emberek mellé, akik még mindig úgy hiszik, hogy végül a halál fog diadalmaskodni. Egy fiatal, 10 éves, nemrégiben megnézett egy kiállítást, lehet, hogy már hallottak róla a testvérek a kontraszt kiállítást, ami nagyon mai nyelven próbálja Istenre és az élet védelmére fordítani az emberek figyelmét. És ez a lány a vendégkönyvbe belejegyezte, hogy nem fogom megtenni azt, amire készültem. A kiállítás rendező lelkészek visszakeresték ezt a lányt. Elmentek és meglátogatták őt. És kiderült, hogy ez a lány bizony kisbabát vár. 10 éves, 16 éves létére, akit el akart vetetni. Mert félt nagyon attól, hogy a szülei mit szólnak. Ez a lelkész, ez leült a családdal, leült ezzel a 10 éves lányjal, és beszélgetett velük. És a beszélgetés végén a család meghatódva mondta azt, hogy ők vállalni szeretnék ezt a babát. Ők fel szeretnék nevelni ezt a gyermeket. És minden segítséget meg fognak adni egymásnak. A kórházban, ahol a múlt héten dolgoztam, az osztálytársaimmal, egy néni azt forgatta a fejében, hogy ő bizony ki akar ugrani valamelyik ablakon. És ez a terv már annyira komoly és konkrét volt, hogy ő azt is eltervezte, hogy melyik ablakból fog a legnagyobbat esni, hogy biztosan meghaljon. És az Úr kegyelméből az egyik osztálytársam rátalált, és tudott beszélni ezzel a nénivel, és tudott vele imádkozni. És másnap is elmentünk meglátogatni, és a néni azt mondta, hogy meggondolta magát. Mégsem akar leugrani. Ő mégis élni akar. Sajnos keveset beszélünk ezekről a történetekről. Pedig nagyon sok eset van ma is, amik az életet hirdeti. Amikor nem a halált hirdeti valami, hanem azt az életet, azt az örök életet, amelyet megszerzett nekünk Jézus Krisztus. A mi küldetésünk, ahogyan a történetbeli asszonyoknak és tanítványoknak is volt, hogy tovább adjuk ezt a hírt, tovább adjuk az élet győzelmének a hírét. A szavainkkal, a tetteinkkel, az életünkkel. És mindezt nem valami megmagyarázhatatlan kötelességtudatból, és nem humanizmusból, hanem hálából. Hálából azért az életért, amelyet mi is kaptunk. És aki már hisz ebben az életben, hisz az örök életben, az máshogy fog a halálra is gondolni. Füle Lajos, egy keresztény híres írótestvérünk, azt írja egy helyen, hogy a halál az nem egy pont a mondatnak a végén. A halál az csak a kettős pont, ami után még rengeteg izgalmas rész következik. Ha azzal kezdtem, hogy Madács ember tragédiájában ott van a folyamatos kísértés, hogy az ember elhiggye, hogy hiába való az élet, és hogy mégiscsak a halál fog győzni, akkor azt is el kell mondani, hogy a történetnek van egy megoldása. És a történetnek a megoldása az egy új élet, amikor Évában megfogan egy új élet. Most is, itt is egy új élet, amely meggyőzi az embereket arról, hogy van értelme, hogy van mégis élet. Jézus Krisztus felkínálja számunkra is ezt a megoldást. Én azt kívánom, hogy tudjunk ezzel hálával élni, és tudjunk örömmel ünnepelni. Tudjuk ünnepelni az élet győzelmét a halálon. És azt is kérem, hogy tudjunk úgy élni az úrvacsorával, mint akik egy győzelmi lakomán vesznek részt. Az életnek a győzelmén, amelyet Krisztus adott elénk. Amen. Emeljük a szívünket az Úrhoz, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, megköszönjük neked a mai lelki eledet, hogy ma is adtál üzenetet, hogy ma is hallhattuk az evangéliumot. Add, hogy lehessünk hiteles tanúi, hiteles bizonyságtevői a feltámadásnak és az örök életnek. Add, hogy el tudjuk vinni a hitet, a feltámadásnak és az életnek hitét olyanoknak is, akik még a halálnak az uralmát vallják. Vidíts fel a szíveket, vigasztalj meg lelkeket. Amen. Egy csendes percben hozzuk az Úr elé szeretteinket, családjainkat, és azokat, akik még nem vették a szívükbe az evangéliumot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, Jézus mondja, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő pedig halott voltam, és íme élek örökön örökké. Amen.